Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Egy fontos csatát megnyertünk a magyar elnökség vezetésével a mezőgazdasági tanácsülésén. Az uniós tagállamok egyhangulag támogatták a magyar elnökségi előterjesztést, és ebben egyszerűbb, gazdabarát új támogatási rendszert várnak el az EU-tól, jelentette be Facebook oldalán Nagy István. Az agrárminiszter brüsszeli bejelentkezésében hozzátette azonban, hogy az unió központjában továbbra is azon vannak, hogy elvegyék a gazdáktól a terület alapú támogatásokat, és Ukrajnának adják a pénzt. Összeolvan a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Pénzügyminisztérium, jelentette ki Nagy Márton az ATV kérdésére. A Nemzetgazdasági tárcavezető szerint a pénzügyi államtitkárok minden bizonnyal megmaradnak állásukban. Szerinte Varga Mihály nagyon jó jegybankelnök lesz, nagyon várja a vele való munkát, a jegybankkal való munkát, mert jelenleg ilyen nincs, fogalmazott. Orbán Viktor miniszterelnök két hete jelentette be, hogy a forint értékét meg kell védeni, a stabilitás záloga a Magyar Nemzeti Bank, ezért Varga Mihály jelenlegi pénzügyminisztert jelölte jegybankelnöknek. A jelenlegi MNB vezető Matolcsy György második megbízatása is lejár, ezért a parlamentben legkésőbb jövő márciusban meg kell választani az utódját. Az új lakásépítések növekedését szeretnénk most elősegíteni, ez a kormány részéről egy reakció a piaci folyamatokra, jelentette be a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton szerint jelenleg árnövelő hatások láthatóak a lakáspiacon, az új lakáselesztési tőkeprogram ezt az inflációt szeretné ellensúlyozni. A programnak köszönhetően több mint 200 milliárd forint áramolhat az ingatlan piacra. Idén stabilizálták a költségvetés egyensúlyát, folyamatosan figyelemmel kíséri a hiány alakulását a kormány. Emelte ki, az államháztartás önkormányzatok nélkül, úgymond központi arrendszerének november végi helyzetéről kiadott gyors tájékoztatójában a pénzügyminisztérium, hozzátéve, hogy az egyhavi hiány mértéke utoljára 2019-ben alakult ennél kedvezőbben, 233 milliárd 800 millió forintra teljesült. A kormány továbbra is kitart az egyensúlyi mutatók javítása mellett, a gazdaságot fenntartható növekedési pályára állítja, tette hozzá a tárca. A kormány minden érvényes pályázatot támogatni tudott az utóbbi 8 évben, egyet sem kellett elutasítani forráshiány miatt, és ez a hagyomány idén is folytatódott, hívta fel a figyelmet Magyar Levente. A Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Zentán beszélt, ahol a Vajdasági Gazdaságfejlesztési Program keretében írtak alá szerződéseket a sikeres pályázókkal. Hangsúlyozta, hogy a nehéz gazdasági külső körülmények ellenére is így volt ez. A kulturális és innovációs miniszter levelet írt az európai parlamenti frakciók vezetőinek, hogy valljanak szint a magyar hallgatók Erasmus programból való kizárása kapcsán. Hankó Balázs felszólította őket, hogy szüntessék meg a magyar egyetemisták elleni diszkriminációt. A kormányzati tájékoztatási központ szerint Magyar Péter korábbi Facebook bejegyzésében és a Magyar Hang cikkében olvasható állítás alkalmas Magyarország biztonságát veszélyeztetni, ezért az Alkotmányvédelmi Hivatal azonnali hatállyal nemzetbiztonsági vizsgálatot indított. Arra alapozva, hogy állítólag a Syrian Air egyik gépe Ferihegyen landolt szombat este, azt állították az érintettek, hogy a bukott szíriai diktátor Budapestre menekült, erről adtak hírt. Magyarország a közel-keleti térség stabilitásában érdekelt, írta a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. Szijjártó Péter kiemelte, a Szíriában életvitelszerűen élő magyarokkal felvették a kapcsolatot, de segítségkérés nem érkezett. Magyarország damaszkuszi nagykövetsége ideglenesen zárva tart. Felhívta a figyelmet, hogy a magyar állampolgárok jelenleg a beiruti nagykövetséghez fordulhatnak, amelynek munkatársai rendkívüli ügymenetben dolgoznak. Izrael hadserege bevonult a Golán fennsík ütköző zónájába és elfoglalta az ott lévő szír falvakat. Indoklásuk szerint erre a zsidó állam védelme érdekében volt szükség. Benjamin Netanyahu történelmi napnak nevezte a fejleményeket, de jelentős veszélyekre is figyelmeztetett. jószomszédi viszonyra törekszik majd Damaszkusszal, de megvédi Izrael határait, ismertette a miniszterelnök. Indiánál közel egyharmaddal nagyobb terület, több mint 4 millió négyzetkilométer száradt ki a földön az utóbbi 30 évben, írta a Guardian brit újság az ENSZ frissen publikált kutatás alapján. Így a jelenlegi állás szerint, ha az Antarktisz területét nem számoljuk, a föld összterületének már 40%-án uralkodik szárazság. A növekvő aszály hatalmas csapás a mezőgazdaságnak, hívják fel a figyelmet a kutatásban. Végül az időjárásról. A folytatásban is borult lesz az ég, párás a levegő, észak-észak-kelet felől majd gyenge csapadéksáv érkezik, amelyből eleinte zömmel esőre, aztán délutántól egyre több helyen havas esőre, estétől pedig havazásra kell számítani, sokfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban plusz 1-2, és napközben is csak 3-4 fok körül alakul, híreinket hallották.
Reklám.
A Képmás decemberi címlapján Bősze Ádám, akit az ujja köré csavart a klasszikus zene. A magazinban igaz karácsonyi történeteket találunk, megtudhatjuk, milyen kihívásokat rejt a párkapcsolat az esküvőig, mik lehetnek az ünnepi online vásárlás buktatói, és kalandozhatunk a fogarasi havasokban. A lap 13 oldalas mellékletet tartalmaz a mellrák gyógyításáról és a kezelés utáni életről. Keresse a decemberi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi katolikus naptárait keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. A legszebbek és a legolcsóbbak. szentmaximilian.hu.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Eger Advent, a csoda itt kezdődik. Forró italok, gasztroélmények, ünnepi fények, meghitt hangulat, Eger Advent. Ezen a hétvégén színpadon a Kozma Orsi Kvartett, a Horányi Juli Advent Akusztik és sokan mások. Eger Advent, több mint egy ünnep. Részletes programok www.egeradvent.hu.
Adventi nyereményesű a Szent István Rádióban. Reggeli játékunkban értékes nyereményekkel várjuk hallgatóinkat. Aki velünk játszik, karácsonyra megnyerheti fődíjunkat, egy Fuji Instax Mini 11 fényképezőgépet, amit az EGRI Fuji Fotócentrum ajánlott fel. A fődíj sorsolása december 20-án reggeli játékunkban lesz. Szent István Rádió, amit jó hallgatni, ahol jó játszani.
A Fuji Fotócentrumban fotóminőségi poszter és vászonkép nyomtatás. Fuji Fotócentrum, Kisdobótér 8. Igazi fénykép, igazi élmény.
Reklámot hallottak.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
Dr. Tomka Ferenc Istenkeresés a magyar irodalomban. A könyv ajánlása. A rendszerváltozást megelőző évtizedek oktatás és kultúrpolitikája figyelmen kívül hagyta vagy elhallgatta irodalmunk nagyjainak transzcendens iránti érzékenységét. Ezzel a magyar irodalom igen fontos vonulatát szorították háttérbe, s a vallásos líra olyan költő óriásait sajátították ki egy istentagadó ideológia számára, mint Ady Endre, Tóth Árpád vagy József Attila. Dr. Tomka Ferenc rendhagyó irodalmi sétája Balassi Bálinttól a 20. század végéig vezeti az olvasót, hogy bemutassa, bár költőinkben más földi és metafizikai hatalmasságok is küzdöttek, Isten soha nem hallgatott el bennük. Időről időre felszínre bukkant verseikben. Balassi korában a vallásosság még természetes a költészetben. Rákóczi Ferenc, a katolikus fejedelem lírája, elválaszthatatlan Istentől. Ám sokak számára újdonság lehet Petőfi Sándor, vagy az ateistának tartott Csokonai Vitéz Mihály másik arca, és újdonság lehet az istenkereső József Attila vagy Ady Endre, akiket a szocialista irodalomoktatás évtizedeken keresztül a munkásmozgalom költőiként mutatott be. Dr. Tonka Ferenc művét elsősorban fiataloknak ajánljuk, kiegészítő olvasmányul az irodalomtankönyvekhez. Ugyanakkor ajánljuk mindazoknak, akik szeretnék mélyebben megismerni költészetünk egy fontos vonulatát, a vallásos lírát. A könyv előszava. E válogatás célja és lehetőségei. Sok évvel ezelőtt, még a kommunista vallásüldözés korában, fiatalok kértek arra, hogy beszéljünk a magyar költők, írók istenkereséséről, mert erről irodalomórákon semmit nem hallanak. Bár a téma mindig érdekelt, mivel nem vagyok szakember, összefoglaló segédanyagot kerestem, amelyben a kérdést feldolgozták. Kerestem, de hiába. Találtam antológiákat vallásos versekkel, de a témáról szóló összefoglaló áttekintést nem. Így először a téma szakembereihez fordultam, kérve, hogy állítsanak össze egy ilyen anyagot, majd jobb híján kénytelen voltam magam, eddig ismereteim és az elérhető megbízható források segítségével egy vázlatot írni a kérdésről. Sarkalt ebben, hogy széles körökben tapasztaltam az igényt egy ilyen fajta feldolgozásra. Így jött létre az alábbi összeállítás 1972-ben a teljesség igénye nélkül, egyszerűen azért, hogy legalább némi bepillantást nyújtsak a körülöttem lévő fiataloknak a jelzett témában. Az anyag fogadtatása nagyon jó volt. A kommunista diktatúra alatt az egyház évente legfeljebb néhány könyvet adhatott ki. Ezért az első időben a középiskolások és egyetemisták gépelve sokszorosították a kötetet, több mint 100 példányban, és adták tovább az ismerőseiknek, akkoriban egy ilyen könyv gépelése és terjesztése tilos és súlyosan büntetendő cselekmény volt. Később kétszer is mód nyílott hivatalos engedéllyel a sokszorosításra az Egri Hittudományi Főiskolán teológusoknak szánt segédjegyzetként, kétszer 600 példányban, s ez is rövid időn belül elfogyott. Később Magyarország határain kívül is, Erdélyben és Délvidéken több mint 1000 példányban sokszorosították. Ezután nyomdai kiadások következtek az Életkiadónál Bázelben 1988-ban, Újvidéken az Agape kiadónál 1990-től második kiadásban, Szegeden a Szent Gellért kiadónál második kiadásban, végül a Szent István Társulatnál 2003-ban és 2006-ban második kiadásban. Így a jelenlegi a 8. nyomdai kiadás. Az előző kiadásokhoz viszonyítva, a 2006-ban megjelent bővített, átdolgozott kiadásban a legtöbb fejezet bővült, kicsit jobban részletezte a témánkat érintő életrajzi adatokat, idézett újabb tanulmányokat, és található benne néhány új fejezet is, például Petőfi Sándorról. A jelen 2015-ös kiadás ismét néhány kisebb pontosítást, kiegészítést tartalmaz. Reméljük, hogy ez az összefoglalás újra segítséget fog nyújtani a fiataloknak és mindazoknak, akiket a téma érdekel. És fontos is, hogy érdekeljen a kérdés minden irodalmat szerető, hívő embert. Hiszen amikor az irodalom, illetve a költészet egyre inkább hozzátartozik az általános műveltséghez, a kereszténység vagy a vallás iránt érdeklődőknek nem lehet nem tudniuk arról, hogy neves íróink és költőink számos alkotása mély istenkeresést, olykor mély kereszténységet tükröz. Bevezetőben szükségesnek látszik még két megjegyzés, egyrészt erről a válogatásról, másrészt a benne foglaltak mondani valójáról. Ami az összeállítást illeti, az itt következő anyag, a magyar irodalom elsősorban a költészet nagyjai közül azokkal foglalkozik, akiket illik ismerni, illetve akikről minden középiskolásnak tanulnia kell, és akik a vallás vagy istenkeresés szempontjából különösen jelentősek. közülük is mindenek előtt a nagyobb érdeklődésre igényt tartó 19.-20. század költőivel foglalkozunk alaposabban, a régebbiekkel csak érintőlegesen. A vázatosság és rövidség igényéből következik, hogy az összeállítás nem ismerteti az egyes íróköltök teljes munkásságát vagy életrajzi adatait. Ezeket tartalmazzák a középiskolás és egyéb irodalomtörténeti tankönyvek. Az összes a témákban jelentősebb vers szövegét sem áll módunkban idézni. Adinak és József Attilának például számos szép istenes verse van, amelyeket meg kellene ismernünk, itt azonban közülük többnek csak a címét adhattuk meg. Mivel a legnagyobb költők verses kötetei a legtöbb fiatal könyvespolcán is megtalálható, reméljük, a verscímek megjelölése mindenki számára lehetővé teszi a versek kikeresését. Ami az összeállítás eszmei mondani valóját illeti, válogatásunk egyrészt az egyes írók Istenhez, valláshoz való viszonyának ismertetését tűzi ki célul. Másrészt rá szeretne mutatni arra, hogy amint ez a sok költő műveiben megfogalmazódik, az emberi lélek mélyén ott sajog a vágy a teljes igazság, szeretet, megértés után. Egy végtelen valaki után, aki tökéletesen megért és szeret, illetve a tökéletes béke és testvériség országa után, az anyagon túli világ, az örök élet után, ahol a lélek megtalálja azt, amit egész életében keresett. Ahogyan Juhász Gyula írja, valahol lenni kell egy lakomának, hová hivatalos, kit idelen halálba üzött az éhség, a bánat, a reménytelen szerelem. Valahol lenni kell egy palotának, hová bejáratos, kit idelen minden örömből és fényből kizártak, s elhult a rögös út felen. Valahol lenni kell egy orgonának, melyen majd egyszer befejezhetem a dallamot, mely itt halálba bágyott, s amely az életem nekem. A vers címe Szimpozion. Néhány költő vallásosságával vagy Isten keresésével kapcsolatban ugyan gyakran halljuk az ellenvetést, hogy ő csak a betegséggel vagy a halállal szemben a félelem hatására fordult egy maga alkotta mencsvárhoz, Istenhez. De vajon nem kell-e megfordítanunk ez esetben a kérdést? Ha a léte e mindenki számára alapvetően fontos kérdéseire, mint a szenvedés és halál, sehol sem találunk megnyugtató választ, csak Istennél, s ha az ember legalábbis e határhelyzetekben ösztönösen érzi a felsőbb lény felé fordulás szükségét, akkor nem joggal következtethetünk-e létére. Ilyen összefüggésben logikus Adi megállapítása. Lehetetlen, hogy senkié vagy az emberé az élet, írja a Menekülés az Úrhoz című versében. Az anyagon túlra mutató keresést nyilvánvalóan egy létező és anyagon túli valakinek kellett beleírnia az emberi lélekbe. Balassi Bálint 1554-től 1594-ig élt. Balassi a 16. század legnagyobb magyar költője, írja dr. Tomka Ferenc, Istenkeresés a Magyar Irodalomban című könyvében. Majd így folytatódik. A magyarországi reneszánsz második korszakának nagy alakja. A magyar nyelvű költészet első kiemelkedő művelője, a magyar irodalom első klasszikusa. Protestáns főúri családból származott, de érett férfi korában egy nagyon kalandos harcok, perek, változó szerelmek közt hányódó élet derekán mély meggyőződéssel a katolikus hitre tért 1585-ben. Hiszem és vallom, amit a katolikus egyház élt és él, mely hitvallást, ahol szükséges, nem habozok életemmel és véremmel állítani és vallani. Vallja az esztergomi káptalan előtt 1586. augusztus 24-én. Házasság kötésére készülve 1584-ben írta egyik legnépszerűbb vallásos énekét, melynek címe Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét. E vers az Istenhez visszatérni kívánó, korábbi bűneit bánó ember imádsága. Kéri az Urat, fogja meg a kezét, mert csak őt akarja követni. Sírva kér tőle bocsánatot bűneiért, és azt tanácsolja mindenkinek, hogy egyedül csak benne higgyünk, mert csak benne találjuk meg békénket. A verset imádságként közölték katolikus, protestáns, unitárius imakönyvek egyaránt. Vallásos versei gyakran a zsoltárok lelkületét, témáit idézik. Kiemelkedően szépek a Szent Háromsághoz írt himnuszai. Az elhagyott ember könyörgései ezek, aki egyedül Istentől remél segítséget. Nincs már hova lennem, kegyelmes Istenem, mert körülvet engem szörnyű veszedelem. Segedelmem, légy mellettem, ne hagyj megszégyenednem. Élete utolsó korszakában, egy mindvégig viharos út vége felé megjelenik verseiben a halálra készülődés gondolata, a könyörgés a jó halálért. Legmegrázóbb az a verse, amelyet azután írt, miután Esztergom ostrománál súlyos sebet kapott. Sebe elfertőződött, bűzét maga is alig bírja elviselni. Kínjában az Úrhoz fordul. Íme kioldoztam, s te elődben hoztam fene ötte sebemet. Kit csak te gyógyíthatsz, életre fordíthatsz, szánt keserves fejemet. Utolsó óráiról Rimai János költő barátja számolt be, s énekelte meg azokat. Buzgón meggyónt, áldozott, felvette a betegek kenetét, s kérte, hogy gyermekét a Jézus Társaság iskolájában neveljék. 1594. május 30-án halt meg. Utolsó szavai ezek voltak. Krisztus meghalt, én érettem, és én hogyan kételkedjem. A te katonád voltam, Uram, és a te seregedben jártam. Balassi első munkája egy luteránus prédikátor által írt vallásos elmélkedéseket tartalmazó könyv fordítása volt. Ennek címe Beteg lelkeknek való füves kertecske. Ez volt az egyetlen könyve, amelyet életében kinyomtattak, de ez haláláig három kiadásban jelent meg. Hagyatékában egy katolikus művet találtak, egy 1581-ben vértanúvá lett angol jezsuita atyakönyvének megkezdett fordítását, melyben a szerző a katolicizmust védelmezi a hitújítókkal szemben. A könyv lábjegyzetében azt írja dr. Tomka Ferenc író: e fordítást Dobokai Sándor adta ki Bécsben 1607-ben. Dobokai jezsuita pap volt, aki Balassi mellett állt utolsó óráiban, és feljegyezte halálának körülményeit és utolsó szavait is. A könyv 1994-ben jelent meg újra Budapesten. Visszatérve Balassira, költeményeinek témája a szerelem vagy a vallás, és egyetlen vitézi éneke a végek dicsérete. Vallásos verseinek alapvonása a bűnbánat és az Istenbe vetett bizalom. Értékesek zsoltár fordításai is. Részlet a zarándokoknak vagy bujdosónak való énekből. Pusztában zsidókat vezérlő jó Isten, ki előttök mentél tüzes oszlopképben, ígéret földjére vezérelvén szépen, kalauzok voltál minden szerencséken. Te adtál csillagot három szent királynak, vezérül is angyalt ifjú Tóbiásnak, Heródes előtt futó Szűz Máriának. Te voltál vezére minden zarándoknak. Könyörgök, nékem is, hogy légy már vezérem, mert én bujdosni űz, nagy bú és szemérem. Én Istenem, ebben ne vesszen el vérem, őrizd meg gonosztul, felségedet kérem. Jártamban, költömben, hogy csak reád nézzek, bumban, örömemben reád figyelmezzek, s jó gonosz szerencsét csendesen viseljek, soha semmi helyen el ne felejtselek. következő alkotó Zrínyi Miklós. 1620-tól 1664-ig élt. Zrínyi életéből és művéből a cselekvő hazaszeretet és a mély vallásosság sugárzik. Egy személyben misztikus, égi víziókkal kapcsolt lélek, mint századának legnagyobb költői közül többen, ugyanakkor reálpolitikus. Vadcsatározásaiban a feszületről lehajló Krisztus nagyobb dicsőségét keresi, és misztikus költészetében is a végvári vitézeket akarja hadifortélyokra tanítani. Minden mozdulat a szolgálat. Szolgálat abban az átvitt értelemben, mint mestereinek, a jezsuitáknak az élete, isteni szolgálat az eszme szolgálata. Írja Szerbantal a Magyar Irodalomtörténet című művében. Zrínyi nagy művének a szigeti veszedelemnek alapeszméje vallásos eredetű. Isten bünteti a magyart hitehagyásáért, bűneiért. Látta az magyarnak álhatatlanságát, megvetvén az Istent, hogy imádna bálvánt. De ha hozzátérnek, megbánvá bűnöket, halálról életre is még hozom őket, jaj török néked haragom veszélyének, te vagy, de eltörlek, ha ezek megtérnek. Valóban Zrínyinek és vitézeinek derekassága, majd mártír halála, váltság a nemzet bűneiért. Jellemző a költő célzatosan vallásos ábrázolására, hogy Zrínyi az eposzban nem mint hadvezér jelenik meg először, hanem elvonultan, amint a feszület előtt imádkozik, és Isten kegyelmét kéri önmaga és a harcoló magyarság számára. A megfeszített Krisztus e szavakkal válaszol imádságára. Hozzám vészem én már azt te szép lelkedet. Magad is kívánod, s így jobbnak esmerted. De hogy még fényesebb korona fejedet tisztelje, ím néked adok így kegyelmet. Mártíromságot fogsz pogánytól szenvedni, mert az én nevemért fogsz bátran meghalni. A nemzetet megváltó mártír halál a katolicizmusnak és Szent Pálnak azon tanításában találja alapját, hogy a szentek érdemeiért az Úr megkegyelmez a bűnösnek. Vesd össze a Kolosszeiekhöz írt levél első 24. részével. A költeményben szereplő magyar hősök a keresztény eszméknek megtestesítői, életükkel bizonyítják mélységes hitüket, és cselekedeteik állandóan Istenre irányulnak. A vitézek is a győzelem boldogító érzésével halnak meg. Mind ennyi között is egy jajkiáltás nincsen, mert nagy vígossággal s örömmel hal minden. Az ég angyalai a teljes úton, a szivárvány kapun átviszik a hősi halált halt lelkeket Isten elé, ahol az egész angyali kar szép muzsikát kezdett. Zrínyinek e személyes hite már az eposz elején megfogalmazódik. Az, ki Istentől fél, soha meg nem halhat, hanem örökkön él, írja. Az eposz megkívánta csodálatos elemek is, igazabbak, őszintébbek, mint a világirodalom más eposzainak, Deus ex machinája, a költő valóban hitt azokban az eszmékben, amelyek eposz a cselekményét irányítják. Ő az íráshoz is úgy kezdett, hogy a szent szűzhöz fohászkodott. Agypennámnak erőt úgy írhassak, mint volt, kezdte művét Zrínyi. Zrínyi műve így nem csak a barokk jellegzetes műfajának, az eposznak első nagy alkotása hazánkban, hanem a magyar vallásos költészetnek is egyik első dísze. Zrínyi értékrendjét szemlélteti az eposzban a következő felsorolás sorrendje is. Harcolnunk pedig len, nem akarmiokért kell, hanem keresztény szerelmes hazánkért, urunkért, feleségünkért, gyermekeinkért, magunk tisztességéért és életünkért. Mély hitéről tanúskodik több verse, például a Feszületre című himnusza és Izsák nevű kisfia halálára írt Elégia című verse is. A lábjegyzetben megjegyzi, Az irodalom történészek felteszik a kérdést, vajon Zrínyinek volt-e Izsák nevű fia, vagy csupán az ószövetségi párhuzam kedvéért szerepel ez a név. Feszületre részlet. Sírtál már eleget lám Ariannáért, fogyattad könyvedet csak egy violáért, csak meg nem változtál, mint biblis semmiért, édes múzsám, fűért, s rothadó eszközért. Híd most ki magadból könyvedet nagyokért, árasz kataraktát szemedből méltóért azért, ki köröztfán függött bűneidért, az, ki istened volt, meghalt váltságodért. Hogy nézhetsz emberre, ember teremtője, így téged megcsúfolt ő hitetlensége, annyi sok vett jókért, mint tengerfövenye, mint latrot, mint tolvajt feszíte köröszre. Onnan is mutattad, igaz juhász voltál, veszett nyájor után magasról vigyáztál, atyádnak vétkekért sokat imádkoztál, és elfelejtkezni vétkünkről akartál. Virágzott tested is, halálos sebektől, ázott a szemed is igen bőv könnyektől, szájad megkeserült, az mérges ecettől, bajt vittál, harcoltál, halállal, vitézül. Vitézek, Istene, te függsz a köröztfán, ki győzedelmes vagy, s ezer sereged van. Hun kardot, fegyvered, hun vitézséged van, hun van angyali kar, hun istenséged van. Hely, mert ezeket mind fottig letetted, égi hatalmadat, nagy istenségedet, az emberi testet magadra fölvetted, azért, hogy hulladhast érettünk véredet. Azért, hogy poklokban láttad, merültünk volt, azért, hogy mi lölkünk örökségre megholt. Szállottál le égből, az hun lakásod volt, függötté köröztfán, az kint tested megholt. Elégia Izsák nevű kisfia halálára. Elég volt Istennél Ábrahám jó kedve, fiának halála, mert meg volt engedve. Másképpen vagyok én Istentől büntetve, avagy talán inkább Istentől szeretve. Meglátták is Izsákot, és megszereté, karangyalok közibe el is viteté. Ezt az áldozatot mennyben helyezteté, paradicsom kertiben ültetteteté. Tudom, miért köllött most szintén az Úrnak paradicsom kertiben kis virág Izsák. Tavasszal ugyanis virágot plántálják, ültet is most ültetik kisded angyalkák. Virágjában megmarad mindenkor ottan, itt pedig az földön lett volna hervadtan. Ottan örök öröme neki az Úrban, itt búbánat ültet verné a világban. Így akarta Isten, az ember mit tegyen? Vele nem pörölhetni, az mi dolgunk nem más, csak mint pironkodás, mindent el kell szenvedni. Mind jóért, köröztért, és bal szöröncséért az Istent köll áldani.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Elhangzott irodalmi műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől ismét meghallgathatják.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg a Szép Miklós című mese első részét.
Szép Miklós. Egyszer volt, hol nem volt. Hetetét országon túl volt, de még az Óperenciás tengeren is túl. Túl onnan túl volt egy szegény ember, annak egy fia. Úgy hívták, hogy Miklós. Ez a legény olyan szép volt, hogy szépségének híre ment messze földre. Lepingálták a képét, s úgy árulták ország világszerte. Nem is hitták másként. Szép Miklós. Egyszer Szép Miklós kimegy a rétre kaszálni, s amikor éppen fenné a kaszáját, leszáll elébe egy pelikán madár, aranyos levelet hozott a csőrében, szépen letette a földre. Fölveszi Miklós a levelet, nézi, nézi. Hát igazán neki van írva, az volt kívül a levélen. Ajánlom a levelemet világhíres Szép Miklósnak. Nézi belül, hát oda vajon mi van írva? Hallod-e te világhíres Szép Miklós? Láttam én is a te képed, szeretném látni, hogy igazán olyan szép vagy-e. Gyere hát el szép tündérországba, menj mindenütt a pelikán után. Aki neked a levelet írja, nem más, mint Tündér Ilona, Tündérország királynéja. Vállára vetette Miklós a kaszát, bement a faluba, elbúcsúzott apjától, anyjától, minden atya fiától, elindult Tündérországba, ment szépen a pelikán madár után. Ment mendegélt árkon bokron át, erdőmezőn keresztül, leszakadt a testéről a gúnya, nem volt csizmájának se sarka, se talpa, olyan rongyos volt, mint egy koldus. De Szép Miklós csak ment, mendegélt a pelikán után. No, megérkezik nagy rongyosan Tündérországba, s azon rongyosan beállít Tündér Ilona udvarába. Meglátja Miklóst egy szobalány, szalad be Tündér Ilonához, s jelenti. Felséges királyné, megjött már Szép Miklós! Már hogy jött volna meg, ne beszélj olyan bolondot! Pattant fel Tündér Ilona, s jól pofonütötte a szobaleányt. Beszalad a másik szobalány, s jelenti az is. Felséges királyné, itt van Szép Miklós! Tündér Ilona ezt is jól pofonüti. Szalad a harmadik szobaleány, jelenti az is, hogy itt van Szép Miklós, de Tündér Ilona úgy pofonveri a szobaleányt, hogy a szeme is szikrát hányt belé. Kitakarodj! Még nem lehet itt Szép Miklós! Ahogy kiszalad a harmadik szobaleány, be is lépett az ajtón Szép Miklós. Mondja Miklós, írtad leveletben, felséges királyné, hogy jöjjek el szép Tündérországba. Eljöttem, itt vagyok. Megnézi Tündér Ilona a legényt. Jól van, Miklós, ha eljöttél, itt vagy. Eredj, menj ki az istállóba, van ott három ló, mind a három nyakig van a ganajban. Még ma takarítsd ki az istállót, etesd meg, itasd meg, keféld meg a lovakat, mától fogva ennél a három lónál egyéb gondod ne legyen. De bezzeg elszontyorodott Szép Miklós. Na ez ugyan szép dolog, hogy ő ezért jött Tündérországba. Most már mit csináljon? Nem is mehet vissza a hazájába. Ide csak eljött a pelikán után, de hazafelé... Míg a világ s még két nap haza nem érne magától. Isten neki fakereszt. Kiment az istálóba, vette a lapátot, s neki keseredett a ganéhányásnak. Szedte, vitte, hányta, de mennél jobban hányta, annál jobban szaporodott. Csurgott róla a verejték, s leült nagy fáradtan az ajtóküszöbre, s tenyerébe temette a fejét, s akkorákat sóhajtott, hogy majd összeduvadott az istálló. Egyszer csak megszólal az egyik ló, mert táltos volt mind a három, s kérdi tőle. Hát te mit búsulsz, Szép Miklós? Hogy ne búsulnék, mondja Miklós, mikor Tündér Ilona azt parancsolta, hogy takarítsam ki az istállót. Lássátok, hogyha megfeszülök, sem vagyok képes. No hallod-e, mondja a táltos. Ezen ugyan ne búsulj, feküdj le, s aludj. Reggelre olyan tiszta lesz az istálló, mint a tükör. De reggel kelj fel jókor, mert Tündér Ilona holnap idegen országba megy hat hattyúval. Ott van egy világhíres templom, oda jár misére, majd elmegyünk mi is. Te csak nyújj be a fülembe, ott van egy dió, a dióban egy részköntös, azt vesd magadra, királyfi sem mutat különben majd, mint te. Mikor a templomba bemégy, mindenki te rád néz, különösen Tündér Ilona. Ő majd rád mosolyog. Kelleti magát, de te ne nézz senkire, fölsevesd a szemedet, s ahogy a pap áment mondott, siess ki a templomból, ülj fel rám, hogy Tündér Ilonánál hamarabb hazaérhessünk. Úgy tett Miklós, ahogy a táltos tanácsolta. Amint Tündér Ilona beszállt a kocsijába, s a hat hattyúval kiröppent az udvarról, Miklós is felült a táltosra, kiugratott az istálló tetején, hogy senki se lássa, aztán köd előttem, köd utánam. Egyet ugrott, kettőt szökött a táltos, s letette Miklóst a templom előtt. Bemegy Miklós a templomba, ott egy padba leül, nem néz sem jobbra, sem balra. De bezzeg nézték őt, hogy majd felfalták. Nézte különösen Tündér Ilona, mosolygott rá, de mint hiába. Miklós rá sem nézett, s mikor a pap áment mondott, kifordult az ajtón, nagy hirtelen fölpattant a táltosra, s hip-hop, köd előttem, köd utánam, úgy elnyargalt, mint a sebes szélvész. De ment utána Tündér Ilona is, űzte, zargatta a hathattyút, ha utolérhetnék a világ szép legényt, de bizony nem érték utol. Ahogy Tündér Ilona hazaért, ment tüstént az istálóba, hadd lássa, ott van-e Miklós. Ott volt bizony, csak hogy abban a rongyos ruhában, amelyikben Tündérországba jött. Kérdi Tündér Ilona. Na Miklós, hol, merre jártál ma? Nem jártam én sehol, felséges királyné. Egész nap a lovakat takarítottam, etettem, itattam. Hát ebben s ebben a templomban nem voltál? Nem voltam én, felséges királyné. Hogy is lettem volna? Hát ez így eltelt, elmúlt. Tündér Ilona nem tudta meg az igaz valóságot. Elkövetkezik a másik vasárnap. Ment Tündér Ilona a templomba hathattyús kocsiján, de bizony ment Szép Miklós is a táltosnak az egyik csikaján. Hanem elébb felöltözött szépen ezüst szín ruhába. Ez is a táltosnak a fülében volt egy kicsi dióban. Éppen úgy volt minden, mint az első vasárnap. Mindenki nézte, csodálta Miklóst, legkiváltképpen Tündér Ilona. De nézhették, csodálhatták, Miklós föl sem vetette a szemét. S mikor a pap áment mondott, kifordult az ajtón, síp-hop, haza, mint a szél. Repült a hathattyú, biztatta, űzte, zargatta Tündér Ilona, de mire hazaért, Szép Miklós már vakarta a táltosokat rongyos ruhájában. Ment Tündér Ilona egyenest az istállóba, s kérdezte Miklóst. Hallod-e, Miklós, nem voltál-e ebben s ebben a templomban? Nem én, felséges királyné. Na, az igazán csuda. Éppen olyan legényt láttam, mint te, csak hogy más ruhában. Nem én voltam, felséges királyné. Harmadik vasárnap is elment Miklós a templomba Tündér Ilona után, de most már színarany gúnyában. De hiába mosolygott Tündér Ilona, Szép Miklós rá sem nézett. Ahogy a pap áment mondott, vágtatott haza, mint a sebes szél, még annál is sebesebben. Hely, de szörnyű haragra robbant Tündér Ilona, hogy most sem tudta utolérni azt a dali szép legényt. Ahogy hazament, lefeküdt az ágyába, s úgy kirázta a hideg, hogy azt hitték, mindjárt szörnyű halált hal. Mikor aztán egy kicsit lecsendesedett, hivatja Miklóst, s ez jő is. De abban a rongyos ruhában, hogy aki látta a rongyosságát, megesett rajta a szíve. Hallod-e, Miklós, mondd meg nekem a tiszta igazságot, voltál-e ebben s ebben a templomban? Nem voltam én, felséges királyné, hogy is lehettem volna? Nincs vasárnapja a szolgának. Na ez igazán virág csodája, mondott a Tündér Ilona. Szakasztott olyan legényt láttam, mint te, csak hogy színarany ruhában, nem ilyen rongyosban. Többet nem szólt Tündér Ilona, Szép Miklós kiment az istállóba. Mondja az öreg táltos Miklósnak. Na fiam, csak öltöz fel ismét a részgúnyába. Kimegyünk a Tündér Ilona kertjébe, éppen az ablak alá. Ott te táncoltatsz engem, de járok én is olyan táncot, hogy tudom, Istenem, elmúlik a betegsége Tündér Ilonának. Kiszökik az ágyából, az ablakhoz szalad, szeme szája tátva marad a csodálkozástól. Felöltözik Miklós a részgúnyába, felpattan az öregebb táltosra, kiugratnak a Tündér Ilona kertjébe, ottan táncra kerekedik a táltos, forog egy helyben, mint a forgószél, rúgja a port az égig, s nyerít akkorákat, hogy megcsendül belé a világ. Hallja ezt Tündér Ilona, szalad az ablakhoz, nézi, mi van a kertben. Hát az a dali szép legény, éppen az, akit a templomban látott, azt táncoltatja a lovát az ő ablaka alatt. Lekiált Tündér Ilona. Gyere fel, te világ szép legény! Miklós rá sem nézett. Lekiált másodszor. Miklós rá sem nézett. Lekiált harmadszor. Gyere fel, tudom, nem bánod meg! Rá sem nézett Miklós, tovább táncoltatta a lovát. Hely, megmérgelődött Tündér Ilona, küldte az inasokat szaladjanak a kertbe, s hozzák fel tüstént azt a részgúnyás legényt. De mire az inasok leszaladtak, a táltos keresztül ugratott a kerítésen, be az istállóba, de úgy, hogy senki lélek nem látta. Jelentik Tündér Ilonának, hogy volt részgúnyás világszép legény, nincs részgúnyás világszép legény. Küld le egy szobaleányt az istállóba, szaladjon, mint a szél, nézze, mit csinál Miklós. Szalad a szobaleány, benéz az istállóba, hát Miklós a lovakat vakarja a rongyos ruhában, jelenti a szobaleány. Felséges királyné, Miklós a lovakat vakarja. Olyan a ruhája, hogy szakad a rongy le róla. De még betegebb lett erre Tündér Ilona. Hétszer rázta ki a hideg egymás után. Másnap mondja megint az öreg táltos. Na, édes gazdám, nyújj be a fülembe, vedd ki onnét az ezüst diót. Abban van az ezüst gúnya, vedd fel, s menj az egyik csikómon Tündér Ilona kertjébe. Majd meglátod, hogy meggyógyul a királyné, csak elkezdjen táncolni az ablak alatt. Mikor kihajlik az ablakon, te ugrass fel hozzá, csókold meg háromszor, de akárhogy hívjon, csalogasson, be ne menj a szobába. Te csak ugorj le a csikóm hátáról, mintha leesnél, egy kicsit majd betörik a homlokod, de se baj, ebb csont hamar forr. Amikor te leestél, Tündér Ilona lehajítja hozzád a sejemkendőjét, hogy kösd be a fejedet. Aztán ismét hív.
Gyere be, gyere be! Veszek neked puha selyemágyat, meggyógyítlak!
De te csak mondjad neki! Mindjárt jövök, felséges királyné, csak előbb megfogom a paripámat, mert különben nagy kárt tesz a kertedben. Eszedbe se legyen, hogy bemenj hozzá. Szökjél föl a csikót hátára, ugrass át a kerítéses be az istállóba. Felöltözik Miklós az ezüst gúnyába, beugrat a táltos csikón Tündér Ilona kertjébe. Ott az ablak alatt volt egy résztányér. Arra ráugrott a csikó, elkezd rajta táncolni körbe, karikába, felfelugrott, visszaugrott, hogy nagyokat csendüljön belé a kert, a palota. De bezzeg szaladott is az ablakhoz Tündér Ilona. Egyéb sem kellett Miklósnak, felugratott az ablakba, háromszor megcsókolta Tündér Ilonát, de azzal le is fordult a csikó hátáról. Puff! Leesett a kertbe. Elborította a vér a homlokát. Nagyot sikoltott Tündér Ilona, leoldott a fejéről selyemkendőjét, ledobta. Kösd be a homlokodat, kiáltott Miklósnak, s gyere fel én hozzám. Vetek neked puha selyemágyat, éjjel-nappal ágyad mellett leszek, s meggyógyítlak téged, mondta Miklós. Megyek mindjárt, felséges királyné, csak elé megfogom vágtató lovamat, ne tapossa össze sok szép virágodat. No, a csikót megfogta Miklós, fel is pattant rája, keresztül is ugratott a kerítésen. De bizony várhatta Tündér Ilona, ha nem ment fel a palotába. Visszavágtatott az istállójába. Várja, várja Tündér Ilona, de hiába várja. Küldi a szobaleányt, menjen az istállóba, nézze meg, hogy Miklós mit csinál. Megy a szobaleány, vissza is jön mindjárt, jelenti, hogy Miklós a lovakat vakarja. Milyen ruha van rajta? Kérdi a királyné. Csupa ringyrongy, felséges királyné. Noha ringyrongy, nesze! Jól pofon ütötte a szobaleányt. Azzal lefeküdt az ágyába, keserves sírással kirázta a hideg hétszer egymás után. Mikor egy kicsit lecsöndesedett, fölkelt az ágyából, s maga ment ki az istállóba. Gondolta, ha Miklós volt az a dali szép legény, hiába van rongyos ruhába, mégis megismeri, mert a homlokán lesz az ő selyemkendője, az ám. De amint Miklós az istállóba ért, leoldott a fejéről a selyemkendőt. Az öreg táltos háromszor ráfújt a homlokára, s híre nyoma nem volt a sebnek. Kérdi a királyné. No, Miklós, hol voltál ma, nem voltál a kertben? Nem én, felséges királyné, hajnal óta a lovakat takarítom. Ne tagad, Miklós, mondd meg az igaz valóságot, s te lész ez órában Tündérország királya. Nem voltam a kertben, felséges királyné. Mutasd a homlokod! Nézi, nézi, Tündér Ilona, nem volt azon seb, de még csak karcolás sem. Kimegy az istállóból a királyné nagybúsan, s ahogy kiment, megszólal az öreg táltos. No, édes gazdám, holnap a másik csikóval menj a kertbe, táncoltasd meg azt is. Holnap majd neveden szólít Tündér Ilona, de akkor csak ugyan ugrass be a szobájába. A többi a te dolgod. Felöltözik másnap szép Miklós a színarany gúnyába, beugratott a táltos csikón a királyné kertjébe. Ugratja, táncoltatja az ablak alatt a résztányér közepén, de csenget bongott az, hogy ég, föld megcsendült belé. Megnyílik az ablak, kiszól Tündér Ilona. Gyere fel, világhíre szép Miklós, tiéd a palotám, tiéd az országom, tiéd vagyok én is. Egyet ugrott a táltos csikós, hopp, bent volt a szobában szép Miklós, ott egymás nyakába borultak. Te az enyém, én a tied, ásó, kapas, nagy harang válasszon el minket. Mindjárt csaptak nagy lakodalmat, volt nagy dínom, dánom, helye húja, cimbalom szó. Járták a kállai kettőst, hogy csak úgy döngött a palota földje.
Kedves gyerekek, ma este a Szép Miklós című mese első részét hallottátok. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Szabó József atyának, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosának lelki gondolatait a szemlélődő imádságról. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta.
Kedves rádióhallgatók, ebben a műsorban szeretnék bemutatni egy konkrét szemlélődő imát. Lukács evangéliumának második fejezetéből Jézus Krisztus születésének a történetét választottam ki. Ezt egyszerűnek találom ahhoz, hogy valaki például elinduljon a szemlélődés útján. Egy bensőséges mély történet. Amikor egy szentírási részről szemlélődünk, akkor ott sok esemény le van írva. Ezért fontos, hogy ne sok eseményt szemléljek, hanem ragadjak meg egy élő képet. Például itt a második fejezetben is olvashatjuk, ahogy Mária és József elindulnak Názáretből, népszámlálás, ezekről most nem kell szemlélődni, persze ezeket is lehet külön, hanem ragadjak meg egy képet. Amikor ott vagyok az istállóban, és látom Máriát, Józsefet, és a jászolban fekvő kisdedet. És ha szétnézek, látom ott az állatokat, hallom a hangjukat, és hogy próbálom magam beleélni abba, hogy én is jelen vagyok ebben a titokban, amikor Jézus megszületett, és eljött a világ megváltója. Először is a szentírás részt elolvassam, akár többször is, és utána próbálom elképzelni ezt a jelenetet. És hangsúlyozom, elég egy képet. Elképzelem azt, ahogyan Jézus fekszik a jászolban. Nem kell belemenni a részletekbe, nem kell annyira, hogy most milyen ruha volt rajta, milyen nem, hogy nézett ki a jászol, egyszerű képekkel, amik eszembe jutnak. Nézem Máriát, nézem Józsefet, és utána pedig az öt érzék alkalmazásával, amit Szent Ignác tanít nekünk, próbálom megragadni ennek a képnek minden kis mozzanatát. És amikor ezt elképzeltem, akkor utána kezdődik a konkrét ima. Kiválasztok egy csendes időszakot, amikor nem zavar senki, el tudok vonulni, nem szól telefon, nem csörög semmi, biztonságban vagyok, tehát semmi hang nem lesz, és egy ilyen imához legalább egy fél óra szükséges, hogy úgy bele tudjam élni magam, és hogy valóban ott tudjak lenni az imában. Amikor kizártam minden zavaró körülményt, akkor leülök, akár becsukom a szemem, vagy gyújtok egy gyertyát, és a gyertya fényét nézem, és először is kérem az Urat, hogy adja meg nekem azt a kegyelmet, hogy Jézust minél jobban megismerjem és megszeressem. Hiszen minden imának ez a lényege. És ebben a szemlélődésben is én nem mást akarok elérni, mint hogy ahogy nézem a kis Jézust, egyre jobban szeressem őt, és utána megszülessen bennem a vágy, hogy ezért követni is akarom őt. Ez a kegyelem, ami az egész imán végigvonul. És persze tudatosítom magamban azt, hogy én most Isten jelenlétében vagyok. Nem csak ülök a széken, és most valamilyen technikát gyakorlok, hanem én valakivel vagyok, az élő Istennel. Itt van Jézus Krisztus, én vele beszélgetek, vele vagyok, mély bensőséges szeretet kapcsolatban. Minden imának ez az alapvető lényege. Minden más ebből következik, vagy ezután következik, hanem együtt vagyok vele, az élő Istennel, beszélgetünk, nézzük egymást, milyen formában, de ez az imának a lényege. Tehát tudatosítom az ő jelenlétét, vele vagyok, kérem a kegyelmet, és utána pedig elképzelem magát a képet. És ilyenkor, akinek úgy jó fantáziája van, az úgy el tudja képzelni, vagy bele tudja magát élni abba, hogy milyen is lehetett az istállóban. Úgy képzelem el, hogy ott van a szent család, ott vannak az állatok, és én is ott vagyok, aki nézi ezt a misztériumot, hogy az Isten mit tett az emberiséggel, és hogyan kezdődött a világ megváltása. Szent Ignác tanítja az öt érzék alkalmazását. Először is például, hogy úgy ráhangolódjak, nézem az állatokat, hallom a hangjukat, ahogyan morognak, ahogyan eszik ott a szénát, hallom a szalmának a zizegését, utána odafigyelek és hallom, hogy a kis Jézus gőgicsél. Hallom Máriának és Józsefnek a szavait, akár hogy Mária szépen dúdol és énekel. Ezeket az apró kis finom hangokat elkezdem hallani. És nem gondolkodunk semmin, hogy most mit énekel Mária, ugyan milyen éneket ismert, vagy nekem olyan dallam jutott eszembe, amit Mária nem is ismerhetett, ilyenekkel nem szabad foglalkozni. Maga a lényeg, hogy ott vagyok ebben a jelenetben, és elképzelem azt, hogy a Szent Családdal vagyok együtt. Utána pedig a látást, nézem megint az állatokat, a szalmát, az istálót, a berendezést, azt a szegényes körülményt, ahol ott van Mária, József és a kis Jézus. Nézem azt, hogy Jézus hogy fekszik ott a szalmán, nézem, hogy a Mária, hogy mosolyog rá, hogy József is ott áll fölöttük, és a szememmel nézek minden kis apróságot, minden arcrezdülést, és próbálom figyelni azt, hogy ki mit tesz. De ott van a tapintásom is például, ahogy megérintem a jászolt, vagy például a kis Jézust a kezembe veszem, és elkezdem ringatni. Minden érzékszemmel ott vagyok, és próbálom reményemben befogadni ezt a titkot, akár a szaglásommal is, és minden érzékszervem működik. És maga az imádság nagyon egyszerű, hanem egyszer nézem a kis Jézust, és nézem, ahogy ott gőgicsél, ahogy mosolyog, nézem ezt a kis babát. És úgy nézem, hogy ő az élő Isten fia, valóságos Isten és valóságos ember, a világ megváltója. Vagy például az ölembe is vehetem, és ölembe veszem, és onnan közelről nézem, és egyszerűen csak nézem és befogadom. És megint azzal a lelkülettel, hogy Jézus Krisztust nézem, és megint nem kell gondolkodnom, nem kell valami nagy eredményeket elérnem ebben az imádságban, hanem hagyom, hogy az Isten megérintsen engem, hogy az Isten átjárja az egész lényemet, az ő szeretete és az ő egyszerűsége, vagy Máriának a mosolya, Józsefnek a szelítsége, és hogy ahogy ott vannak ezek a szent emberek, és közöttük pedig ott van Jézus Krisztus, és egyszerűen csak ennek a meghittségét, ezt a szeretetet, ezt a jóságot átveszem, és engedem, hogy hasonl rám. Ez a szemlélődésnek a lényege, és ebben az állapotban vagyok úgy az egész imát tekintve egy ilyen 25-30 percet. És itt fontos, hogy ezek hassonak rám. Itt nincsen külön eredmény, nem kell semmi okosat mondanom a végén, csak engedem, hogy hasson rám. Esetleg meg is szólíthatom akár Máriát, Józsefet, vagy a kis Jézust. Vagy kifejezhetem azt, hogy Jézusom, hogy végtelenül szeretlek téged. És az, hogy olyan aranyos és tündér vagy, és hogy nagyon-nagyon szeretlek, meg vágyolok téged nagyon-nagyon szeretni. Tehát ilyen érzelmi megnyilvánulásokat ki is fejezhetek, de ami megint a szeretetről szól, a Jézus iránti szeretetemről. És ebben az állapotban vagyok, és engedem, hogy hasson rám, hogy átjárja az egész lényemet, átjárja az egész életemet. És amikor vége van az imának, ezek a benső érzések, emlékek tovább mozognak bennünk, és átalakítják az életünket. És mielőtt még valaki azzal vádolna bennünket, hogy hát ez csak képzelgés, ilyen alapon el tudok képzelni bármi mást, akkor azt látnunk kell, hogy ha bár én képzeltem el, de a jelenet a Szentírásból való. És Odó Kázel, Bencés szerzetesnek van az úgynevezett misztérium teológiája, ami azt mondja, hogy a misztériumok, vagy Jézus életének az eseményei az örök jelenben vannak. Tehát én a kis Jézust a kezemben veszem, az örök jelenben van. De amikor imádkozom, én mindig a feltámadt, megdicsült Jézussal beszélgetek. Tehát nem csak kitalálok valamit, hanem ezek benne most életté válnak, ami az Istennek az élete. Ezért nem képzelgés ez, mert amikor őt nézem, őt megszólítom, az ő jelenlétében vagyok, vagy azt kérem, hogy Jézust egyre jobban megszeressem, ezt annak a Jézusnak mondom, aki áthatja az egész lényemet, aki ott van velem az imában, meg persze a nap 24 órájában, de ekkor figyelek rá. És hagyom, hogy Jézusnak a szeretete áthasson a különböző szentírási részleteken, hogy ő mit tett értem, akármilyen kis csecsemőként, amikor nagy volt keresztrefeszítés, feltámadás, életének minden eseménye. És amikor így imádkoztam, az imát végül egy hálaadással zárom le, és utána pedig többször visszagondolok erre az imára, és hagyom, hogy ez a szeretet, ez a tapasztalat végjárja az életemet, vagy az a fajta sóhajtozás is, hogy olyan jó volt, hogy Jézussal lenni ebben a fél órában, és nagyon vágyom arra, hogy még többet legyek vele, és hogy tiszta szívből szeressem őt, mert azt éreztem, hogy ebben a rövid imában is sokkal jobban közelebb került hozzám érzelmileg is, és ezért sokkal jobban szeretem őt.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételtük Szabó József atyának, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosának lelki gondolatait a szemlélődő imádságról. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszáról